hogy régen mindig figyeltem arra, hogy az emberek mit szólnak, vagy hogy reagálnak le, és most már nem érdekel. Gyerekeim szerint nem mindig megy, de igen. Süle Zsolt hazament, az első komment, mi ez a fos?
Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Olavec Edit vagyok, a Pannon Várszínház színésznője. Ez pedig a Pannon Várszínház podcast adása. Kollégáimmal hétről hétre jelentkezünk különböző témakörökben. Van, aki a sportról, lesz, aki a turisztikáról, az irodalomról, a szociális szférában dolgozókról, a táncról fog beszélgetni vendégeivel. Amikor engem hallotok, akkor pedig a Pannon Várszínházban fellépő vendégművészek lesznek a beszélgető társaim. Nagyon izgulok, mert az első vendégem az elmúlt hetekben, napokban annyi interjút adott, hogy szerintem nagyon nagy rutinra tett szert. Vagyis már jól bemelegített, és reméljük még hetekig keresni fogják őt az újságírók, hiszen nagy izgalmak előtt áll. Szeretettel köszöntöm Süle Zsolt énekes zeneszerzőt.
Én is szeretettel köszöntelek, meg a hallgatókat is.
Szia Zsolt! Én most elárulom a hallgatóknak, hogy mindketten nagyon mosolygunk, mert 3 napja történt velünk valami. Igaz, hogy kulisszatitok kellene, hogy maradjon, de én nem hagyom. Kíváncsi vagyok, hogy te hogy mondanád el a sztorit? Mi történt velünk?
Hát elcsesztük a felvételt.
De mi csesztük
nagyon el? Szépen beszélgettünk, sziporkázva beszélgettünk, 45 percet szerintem, és ez csak kollégánk beszólt, hogy a mikrofonba, hogy nem tudta felvenni az egészet. Ez most így nem jó, Jani, hogy...
Janika, most sikerül?
Nem, jó, ez most nem volt jó.
Sikerülni fog neki most. Elhatároztam, hogy nem fogom ugyanazt a beszélgetést megismételni veled, mivel nagyon sok spontán dolog és válasz volt akkor abban az interjúban, és nem akarom, hogy ismételd önmagad. Most inkább vizsgázok én, hogy mennyire figyeltem, kívülről felsorolom sorrendben azokat a zenekarokat, amiknek 14 éves korod óta tagja voltál, vagy alapítottál.
Igen.
Figyelj, sztori.
Igen.
14 évesen. Sansz, amivel bejutottál a Ki mit tudba.
Igen.
LGT emlékzenekar, amivel bejutottál a Pannon Várszínházba.
Igen.
Megvan mozizenekar. Aha. És az Éste formáció. Uh-huh. Nem volt gombolc. Ez egy kicsit sok az életedben?
Gombolcból is sok, nem?
Látod, együtt mondjuk. De na, tényleg sok volt, hogy kellett ez ahhoz, ahol most felsorol. Tartasz.
Bocsáss meg, hogy belé folytom. Nem tűnik ez nekem soknak. Szerintem minden egyes korszakomnak vagy megvolt a zenekara, ami meghatározóvá tette az én életemet, zenei pályámat, ha lehet ezt így mondani.
Most haladjunk visszafelé, jó? Akkor ne úgy, mint a kukába dobott interjúnkban. Játsszuk azt, hogy mindegyik korszakodról, zenekarról, ha egy mondatot mondhatnál, akkor az mi lenne? Tehát visszafelé
igen,
kezdjük.
Igen.
Éste formáció.
Éste formáció.
Egy mondat.
Lemesztelenedés. Egy ilyen lelki. Nem. Hát ez fura ezt így kibontani, vagy hogy mitől lemesztelenedés. Az első olyan megtapasztalás volt a zenei pályámon, vagy életemben, amikor először éreztem meg, hogy milyen az, amikor lekerül rólam a maszk, egy bizonyos maszk, amit lehet, hogy nem is akartam én azt soha levenni. Az Éste kapcsán viszont lekerült rólam.
Éste, honnan van ez a név?
Szerintem Gergő találta, Trócsányi Gergő találta ezt, és sokat filoztunk rajta, hogy milyen nevet tudnánk mi adni a mi közös munkánknak. És igazából benne van a kezdőbetű, az S és a Süle és a T a Trócsányi, benne van ez a kettősség. És ezen felül nem tudom, szerinted mi van még benne?
Hát szerintem, amikor én ezt próbáltam megfejteni, én azt hittem, hogy van, hogy én és te, és az én lemaradt róla azért, mert hogy mindenkinek a másik létezik jobban. Tehát, hogyha mindenki másikra gondol, hogy Éste.
Aha, ez
de
nem rossz.
De ez csak az én gondolatom volt.
Ez nem rossz.
Szerinted ti is ilyen elválaszthatatlan hosszú barátságot és szerzőpárosi kapcsolatot fogtok ápolni, mint a Cseh Tamás, Bereményi Géza?
Uh-huh. Hát jelenállás szerint igen, mert szerintem inspiráljuk egymást, nagyon motiválóak vagyunk egymásnak jelen pillanatban.
Gergő mondta rólad, hogy nagyon jó komponistának és hiteles előadónak tartom, igazi színpadi ember, aki énjének egy részét kizárólag az előadások, koncertek alkalmával tudja megmutatni, de akkor nagyon. Mi van az éned másik részével, azt kinek mutatod meg?
Családomnak. A családomnak vagy nem mutatom meg senkinek. Ez annyira intim, hogy Ez csak rám tartozik. De a család az ismeri a másik oldalamat.
De a bohóc oldaladból is adsz neki
persze,
egy kicsit?
Persze, persze.
Tehát humoros is vagy otthon is.
Abszolút.
A porondra születni kell, éneklitek ezt az egyik számot a Gergővel,
igen,
ugye?
Igen.
Te vízentő vagy, megnéztem a csillagjegyedet, ami azt írja, hogy bölcs bohóc típus vagy. Jó színészi képességei lehetnek, kitűnően utánoz másokat, szatirikus humorával szórakoztatja a környezetét.
Hát igen, ez látod, és akkor visszatérünk a maszkhoz, meg a bohóc jelmezhez, ami már elég korán felkerült, és ez már szerintem 15-16 éves voltam, amikor én ezt magamra húztam, és egy ilyen fontos küldetésem volt, hogy szórakoztassam a körülöttem lévőket. Ő nem biztos, hogy ez egy pozitív indítatásból.
Ezt most nem értem.
15 évesen érte a tragédia, amikor édesanyámat elvesztettem, és bennem olyan érzéseket táplált, hogy engem ne sajnáljanak meg ne simogassanak, meg nem kell. Inkább megfordítom a dolgot, és majd én egy ilyen mulattató, szórakoztató pasas leszek, ha felnövök. És aztán ez így is lett. Csak én arra nem gondoltam, hogy egy idő után az emberre ránő ez a maszk. És ezt már nehéz letépni az embernek magáról.
Akkor most már egy kicsit jobban értem azt, hogy 15 éves korodban történt veled ez a tragédia, hogy a zenekarok, ezek mind menekülések voltak ettől a bánattól.
Igen, igen, igen.
Tehát 14 éves korodban te már zenéltél.
Igen, és ekkor volt a Sztori zenekarom.
Róla a mondat?
Róla a mondat? Csajok, vörösbolos kóla, vodka, narancs.
Hova jártatok fiatalkorodba bulizni? Veszprémben.
A Sztori zenekar az egy ilyen kis kuriózum volt. Mi ilyen feldolgozás rock'n'rollokat játszottunk, méghozzá Elvis Presley, Beatles, meg régi hungáriákat. És mi egyszeresen léptünk fel ilyen középiskolai bulikon. Ezt úgy nevezték, hogy tornacipős bál, vagy tornacipős buli. Úgyhogy hát mi itt szórakoztunk? Vagy most arra vagy kíváncsi, hogy hova jártunk vodkát inni?
15 éves korodban?
Tehát nem erre gondoltam.
Hogyha így gondoltam.
Hát, herendi espresszóba jártunk.
Mert de Herenden éltél?
Herenden laktam, igen.
Ezt én nem
tudom. És aztán ott is próbáltunk, meg ott is volt egy nagyon jó közeg, volt egy ifjúsági klub, egy nagyon jó baráti társaság, és valahol ott az is olyan inspiráló volt.
Lányok sose voltak zenekari tagok nálatok? Egy zenekarban sem?
Hát ez mindig tabu volt. Mert egyszer volt egy énekesnő, és megbeszélt, egy szép lány volt, és mindenki egyből szerelmes lett ő beléje, és megbeszéltük, hogy zenekaron belül nincsenek ilyen érzelmi kilengések, tehát nem. Aztán a gitárosunk harmadnak már kézenfogva jött vele, és nagyon megharagudtunk rá, nagyon megsértődtük. Úgyhogy ott elterveztük, hogy nem kell ebbe. Nem kell ebbe a másik, nem. Aztán az éstével ezt meg cáfoltam.
Azóta ezek közül a gyerekkori pajtások, zenekar tagok közül tartott valakivel még a kapcsolatot?
Persze, hát majdnem mindenkivel, már eléggé szétrepített bennünket az élet, de igen, tehát azért néha-néha felhívjuk egymást, vagy nagyon ritkán találkozunk. Úgyhogy megmaradt egy jó kis barátság.
Következő zenekar a Sansz?
Hát az meg a... igen. Hogy megmutassuk a világnak, hogy több van bennünk, és ekkor indultak ugye a ki mit tudok, amikre rendre beneveztünk, és rendre ki is potyogtunk mindig. De ez egy nagyon jó időszak.
De nem adtad fel.
Én soha nem adtam fel, tudod, a sikerhez vezető út az a kudarc köveivel van ki.
És volt ennek a ki mit tudnak valami hozadéka, tanulsága?
Persze, de tudod.
Csak nem azt akarod mondani, hogy a nyakas Krisztiánnal találkoztatok.
Egyszer életünkbe eljutottunk majdnem, hogy az országos elődöntőig, amikor már a tét az volt, hogy bekerüljünk a Budapestre, tehát fent játszhattunk volna Budapesten, és én egy kicsit előbb mentem, hogy megnézzem ezt a három zenekart, mert három zenekar volt, meg belehallgassak, hogy milyen a konkurencia, és volt egy Aeroflug nevű számomra ismeretlen zenekar, ők nagyon jó, belehallgattam az ő hangbeállásukba, és nagyon tetszett, nagyon jó volt, és azt mondtam, hogy ezek riválisaink, azt hiszem, de ennek ellenére nincs esélyük, meghallgattam a másik zenekart, ők nem tetszettek, ők annyira nem. És aztán egy hölgy karon fogott, hogy bevisz minket az öltözőbe. És emlékszem, hogy egy ilyen kis bocskor színszerű kis, nem tudom, egy kis lyuk volt az öltöző, és ahogy benyitottunk, szemben álltak velem ilyen 100 kilós hatalmas emberek, ezek voltak az Aeroflux zenekar tagjai, bár akkor még nem voltak 100 kilósak, Holubec Imre, Csoknyai Gyuri, meg a Nyakas Krisztián. Most el tudod képzelni, hogy itt két rivalizáló banda egy helyen. Szerintem nem is köszöntünk egymásnak, csak bólintottunk, vagy készfogás, az talán volt egy ilyen udvarias, de egy ilyen Versailles Story-s hangulat volt, mindegy. És aztán természetesen egyikünk se jutott be az országos döntőbe, így hát megbeszéltük, hogy akkor másikra tereljük ezt a dolgot, és elkezdünk barátkozni. El is mentünk, rengeteg sört megittunk, meg pizzát, és aztán lett egy közös pont az LGT, hogy ezt mennyire szeretjük, meg Krisztián szerint az én hangom hasonlít a Somlóéhoz, én megmondtam, hogy az övé hasonlít a Presszeréhez, és akkor megalakítottuk az LGT emlékzenekart ott frissibe. Így indult az a korszak.
Amit már viszont tudok, hogy a Krisztiánék bekerültek a Pannonvár Színházba, és így te is, a zenekar.
Ja, hogy igen, hát igen.
Ismétlem. Amit már tudok, hogy a zenekar aztán meghívást kapott a Pannonvár Színháztól, hogy legyetek benne egy előadásban.
Igen, ez a cirkusz.
Igen. Emlék?
Hát ott rengeteg emlék van. Ugye Vándorfi Laci felhívta Krisztiánt, hogy lenne ez az LGT darab, mert hogy a Somló ajánlott minket, hogy mennyire kézenfekvő, hogy itt van Veszprémben ez a zenekar, és hogy velük lehet dolgozni. És amikor Krisztián engem hívott, vagy minket hívott, akkor én teljesen nyugodt voltam, mert azt gondoltam, hogy gyakorlatilag játszok az LGT összes slágerét, és hát gondoltam, hogy egy ilyen zenés darabban valószínűleg ezek a dalok fognak elhangozni. Aztán Laci megviccelt bennünket, mert küldött 23 olyan dalt, amiből 3-at ismertünk, úgyhogy nekiálltunk melózni, mint a güzük, és aztán bekerültünk a színházba, ami nekem egy csodálatos dolog volt. És már az első pillanattól kezdve egy ilyen megcsipett a szaga.
A vízöntő jegyed, a csillagjegyed azt írja, hogy jó színészi képességei lehetnek, kitűnően utánoz másokat, szatirikus humorával szórakoztatja a környezetét. Ott, amikor ültetek és néztétek az előadást, hátul ti zenéltetek, uh-huh. és kísértétek a színészeket, nem volt benned ott, hogy hú, de kiállnál, és ezt, de elénekelnéd úgy, hogy ne csak kísért a színészt?
Érdekes, hogy az nem, mert annyira magas szinten folyt ez a dolog, tehát olyan jó hangokat hallottam, olyan, és én soha nem tartottam magam énekesnek. De egyébként nem ettől volt varázslatos az egész, mert nyilván az volt, hanem attól, hogy mi egy külön előadást csináltunk a zenekari árokban, vagy oldalt, vagy hátul. Tehát mi ott mindig szórakoztattuk egymást, meg nyilván a színészek is szórakoztattak bennünket, amiből a közönség semmit nem vett észre, remélhetőleg.
De ezért... ez a része is hozzátartozik a színházhoz.
Hát ez nagyon.
És tetszik ez benne, nagyon. Hogy ott is két dolgot élsz meg, ahogy belépsz a színpadra egy másikat, és amíg beérsz a színpadra egy másik. A kis ördög az mindig ott van benned, én úgy érzem. Ezt most a Csini Baba című produkció után mondom, amiben mint színész vettél részt, partnerek voltunk, igen. és prózai szöveged volt rengeteg.
Ez volt nekem a mély víz.
És nem volt hozzá se zene, se ének. Volt olyan jelenet, de volt olyan, amelyikben semmi, ez csak próza.
Nekem, ez volt nekem a mély víz. Amikor Laci megkeresett, és feladobta a labdát, hogy mi lenne, ha, és én tényleg úgy gondoltam, hogy biztos tele kell énekelnem, vagy lesz egy dal, vagy, és egyébként éppen a Cseh Tamás dalra gondoltam én is, ami aztán ki is maradt az előadásból. Hogy majd ezt, de arra álmomban se gondoltam, hogy nekem prózai feladatom lesz. Úgyhogy az volt a szerencsém, hogy én amikor 18-ban kikerültem a dalból, akkor én elhatároztam, hogy én nem fogok kitérni a lehetőségek elől. Mert nagyon sok minden elől kitértem én korábban. És akkor elhatároztam, hogy nem. És
szerénységtől, vagy azért, mert féltél a kudarctól?
Önértékelés. Igen, a kudarctól való. Igen. Hogy nem. Hogy egyáltalán nem tudom megcsinálni. És hát nyilván, amikor Lacinak azt mondtam, hogy igen, szerintem be se fejeztem mondatot, és azt mondtam, hogy igen. Akkor sem tudtam, hogy mászok ki ebből. Biztos gondolkodtam, hogy mit tudom én, influenzára kell majd hivatkoznom, vagy hogy nem megyek, nem tudom. De aztán nem bántam meg, és pont te voltál az, aki megerősítettél abban az olvasó próbán, hogy nekem ott van helyem. mert amitől féltem, ami a legnagyobb félelmem volt, az, hogy civil leszek. És hogy ez már kiderül a mondjuk az olvasópróbán, és akkor Lacinak biztos megvannak az eszközei, hogy hogyan lehet egy civil embert kitessékelni az olvasópróbálóról úgy, hogy még ő megköszönje, vagy jelen esetben én megköszönjem.
Vagy szépen elveszi a mondatot, vagy átadja másnak,
igen,
és
hogy,
egyszer
hogy
csak
egy kicsit
azt veszed
lefarag
észre, hogy alig van már mondatod.
Igen, de aztán nem így történt, mert maranyos voltál, és tényleg az egy ilyen jó ízét adott, slunkot nekem.
De furcsa, hogy nem is gondolná az ember, hogy oda megy akkor csak azért, nem azért, hogy udvaroljon a másiknak, hanem mert tényleg meglepetés volt nekem, hogy megszólaltál, vagy felolvastad a szövegedet, és hogy ez neked milyen pluszt ad. Ebbe akkor nem is gondol bele az ember.
Igen, és annak ellenére, hogy tudom azt, hogy egy tehetséges, nagyon tehetséges színésznő vagy, és el tudod játszani. Nyilván el tudod játszani, de akkor annyira éreztem, hogy te ezt őszintén mondod. Hogy mondom, ez ilyen hatással volt rám, hogy...
Aztán nagyon hamar kijött belőled ugye a csibészség, azt én is észrevettem, amikor már sokadik előadást játszottuk, hogy nem volt könnyű dolga veled Kis T. Istvánnak, a kollégámnak. Igen. A színpadon kívül, mert ugye sokszor megtréfáltad őt a jelenet előtt, nem bent a színpadon nyilván, vagy legalábbis én azt nem vettem észre.
Hát igen.
Hát miket csináltál?
Ő volt az én mentorom végig. Hát mert ő egy igen.
De kikészítetted őt. Nem jelentél meg a takarásban.
Igen, nagyon precíz.
Ott voltál, de elbújtál, és ő azt hitt, hogy nem vagy ott.
Igen, mert ő egy nagyon precíz ember, aki igen, képes arra, hogy a takarásban álljon 5 perccel, vagy 10 perccel a kezdés előtt, és főleg akkor, hogyha ő kezd, vagy jelen esetben, ugye ez egy ilyen közös kezdés volt. De én viszont ilyenkor olyan drukban vagyok, hogy én nem tudok megállni egy helyben, vagy képtelen vagyok, tehát akkor így bejárom a színpadot, még ha ezt nem szabad, akkor is. Úgyhogy ebből aztán voltak összekoccanások, de aztán mindig jókat röhögtünk rajta, vagy legalábbis volt, hogy megijedtem, vagy komolyan vettem, és akkor próbáltam ott vigyázban állni mellette, akkor ő röhögött, akkor én azt mondtam, hogy na jó, akkor én most megyek a körömre. De nagyon sokat tanultam tőle, nagyon jó mentor volt. Úgyhogy nagyon sok mindenre felnyitotta a szememet az, hogy egy poén, mikor poén, vagy hogy tényleg a lényeg az, hogy nem a mondani valón van a hangsúly, nyilván azon is, de a ritmusán, hogy mikor kell mondani azt a bizonyos szót, amin a közönség jót röhög, vagy megkönnyezi.
Igen, poént elmondani a legnagyobb.
Igen, és akkor amikor úgy gondolta, hogy ez most... közel volt, akkor ott ültünk ketten a díszletben, és akkor úgy megszorította a kezem, de úgy, hogy majdnem letört a karom.
És tehát akkor ez én gratuláció
tudtam,
volt?
Igen, és akkor nyugtáztam, hogy ez, igen, hogy ez most közel járt.
Nagyon sok mesedarabunknak te voltál a zeneszerzője, vagy te vagy, most már remélem majd a következőknek is, és volt, amelyiknek a dalszövegírója is te voltál. Ez milyen élmény?
Hát, látod, ez is a kihívás kategória, bár hát ez még bőven a dal előtt volt, de akkor sem mondhattam nemet rá, mert akkor már mérgezetnek éreztem magam, ilyen színházi mérgezetnek, hogy nekem ott dolgom van, vagy nekem ott kell sündörögnöm, muszáj, és én mindig mondtam a Lacinak, tehát hogyha voltak, mit tudom én, ugye volt később az EG-t után az Omega darab, az Égi Vándor, a Premier Bull, és én azért mindig oda sündörögtem, és mondtam, hogy Laci, hogyha esetleg lesz valami. Tényleg.
Ajánlottad magadat egy kicsit?
Persze. És nem kell nekem főszerep, meg nyilván, hát nem, de hát és akkor Laci mondta, hogy megelégelt egy idő után, és azt mondta, hogy na jó, hogyha lesz üresedés alabárdos szerepben valahol, azt mondta, akkor te ezt megkapod. És akkor én ezt megnyugodtam, vagy ettől megnyugodtam, és sosem felejtem el, ahogy ment ki az a helységből, és azért visszafordult. Rám nézett, és azt mondta, hogy de csak harmadik alabárdos lehet. Ezzel helyre tett.
Én a Szép, a Szende és a Szeleburdi című mesejátékban énekelhettem az egyik dalodat, mint Vitriol a nagymama. És meg kell mondanom őszintén, hogy a Padlás című musicalben is hosszú évek óta játszom a mamókát, amit tényleg nagyon szeretek játszani, abban is van egy dalom, azt is nagyon szeretem, de imádtam a te dalodat énekelni. A ritmusa, a figurája, tehát annyira
mert te
eltaláltad.
Ilyen, mert egy ilyen sanzonos karakter vagy, te egy ilyen sanzonos nő vagy, nekem viszont ez nagyon, nagyon jól Most...
Nagyon jól jött.
Azt akartam mondani, hogy nagyon jól fekszik. A sanzoros nő.
Jó, ez biztos benne hagyjuk a beszélgetésbe, én ragaszkodom.
Tehát ez nekem, és az első olyan munkám volt a Szép, a Szende és a Szeleburdi, amikor Laci felhívott, és mondta, hogy lenne, és hogy ő írná, és ez nagyon megtisztelő volt, hogy ő írja a mesét, és lehet, hogy nem is akkor közölte, hanem mit tudom, egy nappal rá megint hívott, hogy a dal szövegeket is nekem kell megírni. Hát ez egy nagyon jó lépcsőfok volt. Vagy kihívás volt nekem. Csak én még soha nem, én belegondoltam, hogy én még soha nem írtam más karakterre, vagy más előadónak.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire írtad a színészekre a dalokat.
És akkor Laci mondta, hogy ismered azokat, akik játszanak benne, ismered a Dávidot, ismersz mindenkit. És próbáld meg őket figyelni. És aztán így is lesz, és erre akarok kiukadni, hogy te voltál az első dal.
Azt nem is tudtam, az enyémet írtad meg első.
Igen, az volt az első dal. És látod, megint segítettél nekem egy kicsit. Igen. Mert azt gondoltam, hogy ez neked, abban a pillanatban azt gondoltam, hogy ez neked tetszeni fog. Nem tudom. Valószínűleg azért, mert nekem egy ilyen abszolút sanzonos nő vagy, és én ebben a műfajban fürdőzöm. Én ezt nagyon szeretem. Úgyhogy aztán jött a többi, a Dávid, és helye közel sikerült szerintem, vagy nagyon, nagyon úgy éreztem, hogy legalábbis nagyon folyt ki belőlem ez a dolog.
Ez az előadás a karantén ideje alatt született, 2020 áprilisában körülbelül, és nagyon jó hangulatban, azt tudom.
Igen.
És itt voltunk, ahol most is vagyunk, a te stúdiódban, itt vettük fel a zenét.
Igen.
És most is azt kértem, hogy a kukába dobott első interjúnk nem itt volt, hogy annyira változtassunk az interjún, hogy a helyszínt is változtassuk meg.
Igen.
És amikor kitaláltam, hogy itt legyünk ebbe a stúdióba, egy kicsit reménykedtem abba is, hogy majd megkérlek, hogy játsszál nekem egy-két dallamot, mert egyszerűen imádom hallgatni a hangodat, ahogy énekelsz. Úgyhogy ezt
szívesen.
Remélem megteszed nekem.
Szívesen.
Izgalmas, ami folyton változó, olyan jól esik a sok csendben táncoló, amit átélünk kicsit a mások élete, a sok elvesztett cipő már nem mese. Na na na, na na na. Aki bolond, annak van jó nagy szíve, sokan élnek nélküle, ez csak a mások élete. Aki bolond, annak van története, neki az élet lényege, kilógni a sorból.
Rövid reklám után folytatjuk beszélgetésünket Süle Zsolttal.
Pannon otthon. A Pannon Várszínház nagy sikerű előadásai már online formában is megtekinthetők. Élj át otthonában a színházi esték varázslatos hangulatát, és válasszon kedvére felnőtt, ifjúsági vagy gyermek előadásainkból hetente frissülő kínálatunkban a jegy.hu oldalon. Online is élő a Pannon Várszínház.
Kell ez a bűz, kell a plaszter szaga, s az elhízott szerelmek dacos hada. Ez a hamis kadal legyen éjszelen át, mert kell az is kell, mint egy esőkabát. Kell a sok festett arc másik fele, mint a nyárnak is kell az ősz hűvös szele, a szélmalom óriás lapát keze, hogy a búsképűnek legyen játszótere. A tavasznak 17 pillanata, az öreg halásznak egy saját hala, s nagy sóhajtás legyen éjszelen át.
Azt mondtuk, hogy a Süle Zsolt hogy nem fél minket beengedni a karantén idején, hogy ennyien, persze maszkba, de hogy bejövünk ebbe a pici helyiségbe. És egyáltalán nem féltél. Hát nem, azt vettük hát észre a pandémia alatt.
Ez az egyetlen esélyem volt, hogy túléljem ezt a pandémiát, meg ezt az időszakot.
Hogy viselted a bezártságot utána, amikor, vagy mindig találtál valamit itt a stúdióban, menedéket találtál magadnak?
Persze. Ugye ez az időszak, most azon gondolkodtam, hogy ez időben mennyi volt, amíg itt dolgoztunk.
Hát 2 hét biztos volt.
2 hét intenzíven itt voltunk. De nyilván igen, tehát azért ez nekem fontos volt, és hát az este Trocsányi Gergő is azért ellátott szövegeket, tehát volt mit csinálni, saját dalom
tehát voltak,
amik készült.
Ez alatt, az idő alatt születtek dalok.
Igen, igen. Mint például a Befúj című dal. És mire akartam kiukadni? Arra akartam kiukadni, hogy és aztán nyilván beleestem én, és elkaptam ezt a nyavaját, úgyhogy ez meg 3 hét ilyen intenzív.
De nem tőlünk kaptad el? Ez sokkal
nem
később,
tudom.
Nem?
Ezt nem tudom.
De sokkal később kaptad el.
Sokkal később. Ez már igen, októberben. Október tájékán volt. Úgyhogy megszenvedtem.
Az biztos, hogy a humorod minket is nagyon segített ennek a pandémiának az átvészelésében, vagyis ennek a vírus elzártságnak az átvészelésében, mert annyit nevettünk, röhögtünk veled, igen, hogy...
De ez csak oda-vissza működik,
amikor
tudod,
itt ültünk,
te is.
És olvastad a szövegedet, mert hogy próbáltál nekünk instrukciót adni, és nézted, és mondta, gyerekek, mire gondolt ennél a sornál a szerző? Ja, itt már aludt, mondta saját magadra, és...
De tudod, te is nagyon jó, hogy ez közönségfüggő, hogy az ember, hogyha nehéz a közönség, akkor nem tudsz hangulatot teremteni, tehát ez nyilván oda-vissza működik. Tehát itt egy ilyen nagyon jó kis fúzióként működtünk mi itt együtt.
Volt abból valaha kínos szituációt, hogy te laza poénokat mondtál, a másik fél meg ezt nem vette?
Nekem nem tudom, ez is lehet, hogy egy ilyen Isten adta adottság, hogy én valahogy ezt mindig megérzem azt, hogy meddig lehet elmenni, vagy egyáltalán mit lehet. Most arra gondolsz, hogy mit tudom én, nem röhögtek egy jó poénon?
Vagy akár meg is sértődtek, mert van neked egy ilyen karcos humorod is. Tehát ilyen kell, hogy a másiknak is legyen hozzá humora.
Hát igen, tehát ez egy ilyen megérzés, hogy hál' Istennek, és lekopogom, hogy nem volt még ilyen. Mert mindig megtaláltam a helyes...
Hogy kinél lehet.
Meddig lehet, igen, elmenni.
Nemrég volt a házasság hete, és 2018 óta mindig eszembe jut, milyen nagy megtiszteltetés volt nekem, hogy a 30. házassági évfordulónkon te voltál a meglepetés vendég. Hazamentünk egy ilyen éttermi ebéd után, a vendégekkel kinyitottam a teraszt, hogy legyen levegő, és egyszer csak megszólalt kihangosítással, fantasztikus akusztikával a teraszunk alatt a zene. Tehát hoztál hangfalat, minden, ami, tehát nem csak
hát
úgy,
igen,
mint
nekem a... akkor a Zeffirelli féle, Róma és Júlia jelent meg ott előttem, az olyan nagyon hangulatos volt, gyertyafény, meg csak a kontúrokat láttam, nem tudtam elképzelni, talán arra is gondoltam, hogy lehet, hogy ott se vagy.
Tehát neked meg a saját szerinted volt a
egészen máshol vagytok. Hát az egy tényleg szép.
Én először csak könnyeztem, aztán emlékszem, hogy bőgtem.
Az nekem is egy szép magasztó. És talán igen.
És meglepődtél, amikor erre felkért a férjem?
Amikor a Laci engem felhív, akkor nem tud olyat mondani, amit ne lepődnék meg. Persze. Hát meg ilyet soha nem. Hát ez soha nem csináltam én ilyet.
Én ezt azóta se köszöntem meg neked, úgyhogy most hoztam, mert olvastam valahol, hogy vörösbor a kedvenced.
Én utána
hoztam neked egy üveg. Mit?
Italt, vörösbort. Én akkor kaptam valami nagyon jó.
Akkor memóriámmal van nagyon nagy bor.
Nem, elfogadom. Köszönöm.
Hát zavarba jöttem, akkor hoztam volna valami más.
Mondjuk bombont.
Tudod, melyik a kedvenc számom tőled?
Nem.
Úgy legyen majd. Úgy legyen majd, hogy megfejtsd, igen, minden gondolatom, ezernyi titkom, amit elrejt a sötét.
Igen.
Van olyan ember az életedben, aki minden titkodat ismeri?
Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Hát, tele vagyunk mi. Hát,
vagy úgy gondolod, hogy egyik ember, tehát egy ember sincs, akinek mindenki ismerni az összes titkát.
Én szerintem mindenkinek vannak titkai.
Ami csak az övé.
Ami csak az övé.
Úgy legyen, hogy majd minden játék bennünk legyen, de a nagy mutatványt ne sejtse senki meg.
Igen. De tök érdekes, mert ezt a dalt én is nagyon szerettem, ugye ezt anyámnak írtam annak idején, és valahogy soha nem tudtam én ezt előadni élőben. És most nyilván eljátszanám, de már nem emlékszem rá, vagy el kéne próbálnom, hogy ez valahogy nem ment, mindig nagyon elérzékenyültem, vagy nagyon... Úgy nem tudtam kikerülni a hatással soha.
A nagy mutatvány hátra van.
Az még igen.
Az lehet, hogy ez majd esetleg a készülő önálló este lesz?
Jó, igen. Nem tudom. Az is nagy mutatvány, és nagyon fontos része lehet az életemnek, sőt azon vagyok, hogy azzá tegyem. De a nagy mutatvány az még szerintem nem ez. Ez csak része. Ez egy...
De az lehet akár egy dal, nem? Ami örök életedben azt mondod, hogy megírtam azt, aminél jobban. Van ilyen, hogy azt mondja valaki, megírtam azt, aminél jobbat nem tudok? Vagy ilyen nincs, mert mindig lehet, hogy jön egy jobb.
Szerintem nincs. Barátom mondja, hogy ma nem lehet új dalt írni, mert a Beatles már az összes jó dalt megírta. De én nem dalra gondoltam. Mindegyik dalomat nagyon szeretem, mindegyik dalomat szenvedélyesen szeretem meg. És nem tudok különbséget tenni. Az, hogy mondják, hogy nekem ez a kedvenc, vagy mondják, hogy nekem az vagy. Én nekem nem tudom. Nem, ez lehet, hogy összeköthető ez a nagy mutatvány a színházzal. Nem véletlenül, mert...
Ezért mindig kiukadunk a színházhoz.
Igen, tehát... hát ez nekem... Igen.
Szíved szerint mennyi időt tudnál eltölteni itt ebben a stúdióban?
Én nyilván nem lenne a családom, én akkor itt tölteném az életem nagy részét.
Ezt azért kérdeztem, mert az én férjem szerintem a színházba lakna, ha lehetne.
Igen.
Annyira.
Igen. Nem lenne hova hazamenni, és itt lenne egy fürdőszoba, vagy egy kényelmes rágy, meg ablak. Akkor igen. De én nagyon sok időt töltök itt. Tehát én, ha tudok, akkor reggel munkába indulok, és akkor én 8 órakor lejövök ide, és itt vagyok, mit tudom én, fél napig, vagy egy napig, és aztán hazamegyek a munkából. De ahhoz el kell jönni, én úgy gondolom, tehát én nagyon sokszor próbáltam otthon is alkotni, és valahogy ez nem működik. Tehát elkezdek zongorázni, és akkor vagy a fiam nyit be, hogy apa, most ezt kéne megcsinálni, vagy valami feladat, és az engem kizökkent. Tehát ez nekem tényleg kell egy ilyen átszellemültség. És akkor elhatároztam, hogy igen, el kell járni otthonról, és nem szabad otthon hazavinni a munkát. Még ha ez a munka, ez most olyanért nem is munka, hanem szenvedély.
És amikor eljársz otthonról, mennyire engeded magadhoz közel az embereket? Tehát amikor így ismerkedsz, vagy meglévő kapcsolatban, mennyire nyílsz meg? Itt jön a titok, nem? Hát tehát így, azért mindig megtartasz igen. Egy titkot.
Igen. Én nem. Szerintem én nem vagyok egy ilyen nagyon... Én alapjában szerintem nagyon zárkózott vagyok, és hogyha egy társaságba keveredek, akkor igen, ott működik, de ott azért, mert a társaság az úgy működik, hogy felkapcsolják a reflektorokat, és akkor lehet sziporkázni, akkor lehet. De az, hogy nem, alapjában a zárkózottságom mögé bújok én.
A horoszkópod az azt írja, hogy kedveli a társas összejöveteleket, aktuális hangulatától függ, hogy éppen hol jelenik meg.
Társas összejöveteleket?
Igen, hogy szereted a társas összejöveteleket.
De hogy mégse járok úgy társaságokba.
Csak szűk ilyen baráti társaságba, vagy?
Az is ritka. Tehát én nagyon sok mindent megtalálok én a zenében.
Mit csinálsz, ha nem zenélsz?
Akkor család van.
Takarítasz, főzöl, mosol, kirándultok.
Persze, és főleg főzök. Tehát én nekem ez egy másik szenvedélyem, a főzés.
Van rossz tulajdonságod is a horoszkópod szerint. Hiperaktív vagy, és állandóan mozgásban vagy.
Ezt mondtam a Csini Babával kapcsolatban, hogy izgő, mozgó, hiperaktív. Hát nem tudom, hogy hiperaktív. Nem. Az, hogy olyan izgága, egy kicsit nem tudok nyugodtan ülni, vagy nem tudok, igen, mindig valami, vagy a lábam jár, vagy a kezem, vagy a...
Örülnél, ha még élne a CD vagy a bakelit világa? Majd megmondom, miért kérdezem utána.
Hát a bakelitnek azért jobban örülnék.
Gondoltam.
Hát nyilván.
Mert hogy Karádi Katalin és Jávor Pál olvastam rólad, elnézést, mert hogy Karádi Katalin és Jávor Pál világa közel áll hozzád. Ezt valahol nyilatkoztad.
Nagyon. És nem csak. A Jávor Pál igen. Karádi az olyan. Tehát a Karádit valamikor nagyon szerettem, és aztán valahol nagyon nem szerettem, aztán, de ez a korszak, meg a korszaknak a nagy színészei, ezek.
A régi filmek.
A régi filmek. Ezek igen. De hát Jávor Pál volt az, aki a kora egyik legnagyobb szerintem, tehát ő egy ilyen nagyon, és pont mint zenész, és talán az első film, amit láttam, a Dankó Pista című, amit ő játszott, és az valami csoda volt. Én nem is tudom, hogy az 20-as években forgatták, de abban olyan mélységeket mutatott meg, ami nem volt divat akkoriban szerintem, vagy legalábbis gyerekként úgy láttam, hogy nem ez a trend, csúnya szóval. És én akkor azt mondtam, hogy igen, ő.
És te tudnál is élni a régi korban, a régi világban? Vagy a ma emberének tartod magad teljesen?
Én nagyon szeretem ezt a világot, meg nagyon szeretem a generációs szakadékokat áthidalni, ha tudom, ha nem, akkor nem. Gyerekeim szerint nem mindig megy, de igen. Igen, én nagyon szerettem volna az a háború előtti időszak, a boldog békeidők, amikor igen, kalapba járnak az emberek.
És hogy vagy az országgal? Hol élnél legszívesebben, ha nem Magyarországon élnél?
Ha nem Magyarországon? Igen. Oroszországban is, ez most már egy ideje, egy ilyen kényszeres őrületem, hogy én a Szibéria Expressen szeretnék egyszer utazni. És lehet, hogy azért, mert elolvastam Coelho-nak ezt a könyvét, és ez nagyon nagy hatással volt rám, de egyébként nekem Franciaország, Párizs. Nekem valahogy az a... Úgy érzem, hogy én nekem ott van valami kötődésem, és kimondottam Párizshoz. És képzeld el, hogy egyszer volt is egy ilyen történet, hogy olyan családdal kimentünk, és én akkor mindig mondtam, hangoztattam nekik is, hogy gyerekek, én itt éltem. Lehet, hogy giotin alatt végeztem, de hogy én nekem itt dolgom volt, az biztos. És leszálltunk a repülőtéren, és mondtam, hogy nem mi vunk taxit, hanem majd én elviszlek benneteket a szállásra. És beültünk egy, illetve elindultunk, és képzeld el, hogy egy másfél óra gyaloglás után, amikor már megelégelt a család, mindenki fáradt, hogy az éjjel egy óra, akkor mondtam, hogy na jó, nem kínoznak benneteket, oda mentem a taxihoz, odaadtam neki a címet, és képzeld el, beültünk az autóba, és megfordult, és az utca túloldalán megállt, mert ott volt a szálloda, ahova aztán tényleg végül is oda találtam. Most képzeld el, hogy én ott mekkorát nőttem a családom szemében. És aztán innentől kezdve tényleg bárhova oda találtam Párizsba, annak ellenére, hogy én nagyon rosszul tájékozódom. Tehát én Budapesten is vagy bárhol el tudok tévedni. Ez egy érdekes dolog.
Említetted Coelhót. Kedvenc idézeted van esetleg? Nem tőle, akár dal is lehet. Ami ilyen mottód az életben.
Ami mottom? Uh-huh. Nem tudom, ez... Hát biztos, hogy van. Most valamiért Woody Allen jutott eszembe. De az az ő mottójuk, vagy az ő... Nem tudnék most így. Biztos eszembe jut majd valamit, csak addigra lejár a műsoridő.
Nem baj. Kivárjuk.
Kivárjuk és kivágjuk.
Van-e valami, amit örökre megtanultál az életben? Tehát ilyen, hogy soha többé nem követed el azt a hibát.
Az nagyon fontos, hogy nagyon elcsesztem ott fiatalon, hogy rengeteg lehetőség elől meghátráltam, vagy kitértem előle, vagy de nyilván rengeteg hibám van. Mit kérdeztél, hogy megbántam?
Igen, amit örökre megtanultál, hogy soha többé nem fogod elkövetni.
Hú, látod, biztos, hogy rengeteg minden van. Biztos, hogy rengeteg minden van.
És mire vagy a legbüszkébb az életedben?
A családomra, a gyerekeimre. Azt hiszem, ez volt a legnagyobb lenyomata az én eddigi életemnek. És hát nyilván a dalaimra, meg nyilván arra, hogy eddig bírtam, és soha nem adom fel, vagy nem adtam fel. És mindig úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy van nekem, mert ezt tényleg komolyan gondolom, hogy ez egy ilyen kapott dolog. Tehát, hogyha valaki tehetséges, vagy kap egyfajta adottságot valamire, akkor azzal kötelessége élni, és nem a fiók mélyére tenni, vagy eldugni a másik el, és jelen esetben ez a zenélés, hogy igen. Tehát, hogyha valamilyen szinten úgy gondolom, hogy értek hozzá, vagy inkább, akkor ezt igen, ki kell pakolnom, és rengeteg olyan megtapasztalás volt, hogy tudok segíteni embereknek ezzel. A pszichológusom is ezt mondta, hogy el sem tudom képzelni azt, hogy milyen gyógyszer tud az lenni, hogy, hogyha valaki kiáll a színpadra, és mondjuk önmegvalósít, mert az előbb megvalósítja azt is, aki hallgatja. Úgyhogy igen.
Van még művész a családban valaki, valamelyik gyerkőcöd?
Nem, ők más, nem erőltettem én rájuk. Fiam elkezdett gitározni. Aztán nem, ő gyakorlatias fiú lett. A lányom az egy bohém.
Na, az már hasonlít.
Igen, tehát ő az én tükröm. De hogy mi lesz belőle, nem tudom. Nem irányítom e pálya felé.
Hogyha tegyük fel, te nyernéd meg a Dal című versenyt, akkor mit kezdenél a 10 milliós nyereménnyel?
Hát ezt vissza kell pörgetni, mert ezt gyakorlatilag lemezt kell belőle csinálnom, tehát nem köthetem el utazásra, meg márkás cipőre, meg ruhákra, meg egyéb dolgokra, hanem ezt vissza kell forgatnom nekem az én szakmai előbbre jutást. Tehát igen, lemezt kell csinálni, videoklippeket, meg mint hangszer, nem tudom, hangszert lehet belőle venni, de csak ilyen dolgokat.
Díszlet lenne belőle az önálló estethez? Vagy azt egy csupasz színpadon képzeled el?
Igen. Az elveszi a figyelmet.
Igen?
Néha. Nem mindig. De az már egy... Tehát én úgy gondolom, hogyha egy előadó, vagy egy kiáll egyedül, vagy másodmagával, és ahhoz vizuál kell, akkor már valami baj van. Vagy legalábbis, nem, igen, az a feladat, hogy ott nekem be kell tölt. Nekem meg kell töltenem a teret mindenféle díszlettel. És ha ez nem a személyiségemből fagad, akkor megette a rosszabb.
Rosszabbnál jobb színpad kell, egy kis füst meg a fény, és persze egy jó dal, majd azt mondom én írtam. Hátsó lépcső is kell, amin feljutok, mi nem látszik, mégsem ingyen van. Ahol válveregetnek és ízekre szednek, s kiválasztják, kik jók lesznek egynek, engem nem érdekel, csak én legyek az az egy. Talán belejutok majd a kicsi szívedbe, kitaláltam legyen, úgyhogy én meg te, úgy kibérelnélek téged ma estére. Díszlet is kellene, tudod a nagy látszat, hogy jól látszom, mikor én játszom. S nem baj, ha nem hiteles, már nem bánom, sem lesz olyan, mint volt a padlásom.
Mire sajnálod a pénzt?
Mire sajnálom a pénzt?
Tehát mi az, amire nem dobnál ki egy fillért sem? Remélem nem színházi jegyre.
Nem. Egyébként, hát azt nem mondom, hogy pénzszórós vagyok, de ha van pénzem, akkor, hát igen, ha van pénzem, akkor én nem gondolok, tehát akkor nem sajnálom én semmire a pénzt, csak vágyjak arra a dologra, amire szükségem van.
Ha nézőként ülsz a színházba, akkor milyen fajta darabok tetszenek neked? Például mik a kedvenc előadásaid, akár a Pannonvár színházból?
Hát nagyon sok előadásom volt. És látod, ezen gondolkoztam tényleg a múltkor, hogy talán mi volt az első. Igen, akkor kezdem más színházzal. Nekem nagyon meghatározó volt, talán két éve volt az Alföldinek a Julius Cézár, amit láttam, és ledöbbentem, csodálatos volt, és Pannonvár Színház is. és látod, és ami csodálok ebben a társulatban, és csodálok a Laciban is, hogy annak ellenére, hogy szokták ezt mondani, hogy milyen színház az, ami nem kockáztat?
Hát a szórakoztató színház például nem annyit kockáztat.
És Laci minden évadban kockáztat. És ha csak most azt nézzük, hogy Equus, ha csak azt nézzük, hogy Bűn és bűnhődés, vagy Hamlet, ezek kockázati tényezők nekem, mint laikusnak, színházba járó embernek, mert ezeket nagyon el lehet rontani, vagy nagyon... Hát itt most belemehetnénk abba, hogy mivé alakult a közízlés, vagy mivé alakult a színházba járó embereknek az igénye. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok színház biztosra megy, és nem kockáztat, és ezért rengeteg operet.
Látod, én se találom azóta se a szót, nem szórakoztató, mert végül is a szórakozásnak...
Kiszolgáló színház?
Nem, látod, majd utána nézek. És...
De van ennek, nem? Van ennek
igen,
valami?
Van. Nem populáris, nem jut eszembe a szó most nekem sem. Van-e bakancslistád?
bakacs listám.
És ha van, akkor mondjuk mondjál belőle három dolgot, mert valószínűleg több minden van.
Bakacs lista. És akkor most nyilván említem az önálló estet, egy sikeres, ezt hozzáteszem, egy sikeres önálló
annak
est.
Kellene egy jó helyszín.
Egy nagyon jó helyszín. Nagyon fontos lenne egy olyan darabhoz, de most lehet, hogy mind rátok vonatkozik, ez nagyon jó, ez tetszik. Tehát egy olyan darabhoz zenét írni, ami nem mesejáték, és igen. Ezzel nem húzom alá mesejátékot, vagy nem gondolom, hogy az...
Sok klippedet sokkal... hallgattam, és esküszöm, eszembe jutott közbe, hogy hú, ez simán elmenne egy zenés darabban állunk. Már felnőtt darabban.
Igen, igen.
Tehát ez simán el is énekelném már úgy, hogy nem simán énekelném el, hanem szeretném igen, el énekelni. Igen.
Tehát ez egy nagyon, és ez egy nagyon régi vágyam. Ez tényleg egy nagyon régi vágyam. És most nyilván csak a szakmai bakancslistáról beszélünk, vagy nem? Tokióba
nem,
szeretnék
nem,
eljutni.
Persze, Tokióba. Ilyen is érdekel, igen.
Nagyon Japánba, nagyon szeretnék Kínába eljutni. Ez is még...
Miért pont Kínába, meg Japánba? Tehát miért nem mondtad tengerpartot?
Mert én nem vagyok egy tengerpartos. Tehát alapjában véve én nem vagyok egy ilyen mediterrán vérű ember, én skandináv vérű vagyok. Jó, hát Japán sem Skandinávia, tehát nem, de valahogy ez a kultúra engem mindig vonzott. És nyilván a kínai is, most rengeteg kínai filmet látok, vagy a tévében, és nagyon szeretem. De nagyon szeretem az orosz filmeket is, tehát Oroszország, és ott sem voltam, és látod, az elején említettem neked, hogy az is egy ilyen vágyam az, hogy oda eljutni Moszkvába.
Bocsánat, csak azóta azon nevettek, hogy mondtad, hogy rengeteg kínai filmet látok, és rengeteg kínai vakcinát.
És rengeteg kínai vakcinát. Igen, hát ők most meghatározóak lettek a világban, bár úgy gondolom mindig azok voltak.
Van valami, amit azért nem csinálsz, mert jaj, a többiek mit szólnak hozzá? Vagy nem foglalkoztat, ha, hogy valaki rossz véleménnyel van arról, hogy most belekezdesz egy vidám dalba, ahelyett egy szórakoztató dalba. Most csak a példát nem tudtam jót mondani.
Hú, nem tudom.
Tehát amit azért nem csinálsz, mert tudod, hogy hú, mit szólnának az emberek.
Jaj, nem. És régen nagyon sokat foglalkoztam ezzel, és nagyon sok, ez is bajom, hogy régen mindig figyeltem arra, hogy az emberek mit szólnak, vagy hogy reagálnak le, és most már nem érdekel. És erre egyébként a legjobb példa a dal. Mert itt aztán az ember kap hideget, meleget. Tehát itt, amilyen hozzászól, és soha nem fekít, de 18, amikor voltam, az adás rendezőjének, vagy az ott az első gondolat, amikor aztán eljöttünk, hogy hazamentek, akkor nehogy nézzetek ilyen hozzászólásokat meg ízzél, mert hát ott...
Kommenteket, igen.
Kommenteket. Süle Zsolt hazament, az első komment, mi ez a fos? Úgyhogy nem, azokkal az emberekkel foglalkozom, akik figyelnek rám, és akik szeretik azt, amit csinálok. Tehát azok az emberek, ahol kétségeim vannak, nem. Ott nem adom meg nekik azt a luxus, hogy felvegyem a kesztyűt.
Milyen rossz tulajdonságodról szeretnél leszokni?
Rossz tulajdonságom?
Olyan nincs.
Hát nem. Rossz tulajdonság.
Cigi?
Hát
az
igen.
Kell a hangnak? Szoktad mondani, hogy attól jó érces.
Nem, de hogy is, az, igen, tehát az nem kéne. Az nem kéne, de ne is reklámozzuk, de én szeretek dohányozni. Tehát nem vagyok egy lázadó.
Te reklámozott
ja, igaz. Ha jól áll.
Mondjuk el a hallgatóknak, hogy most miért is figyel rád Veszprém, és talán az egész ország. Mi történt 2020. december 11-én?
2020. október 11-én történt, hogy Szabó Eleszterrel a saját önálló estemen dolgoztunk. Neki mutattam meg a dalaim, hogy mire kéne fűzni egy ilyen kis történetet, vagy egyáltalán ívet kapjon az egész, vagy legyen egy kis dramaturgiája. És eljutottunk a Befújt című dalig, mire felkapta a fejét, és azt mondta, hogy hát ezt be kell küldeni.
És akkor nem mondtad, hogy jó, de már voltam 2018-ban, és milyen nehéz az.
Érdekes,
tehát nem voltak
módon,
ilyen
nem,
kifogásaid?
Nem, azt mondtam, abban a pillanatban azt mondtam, hogy jó.
Ennyi elég volt, hogy
igen,
valaki biztatott
igen,
egyszer,
igen,
hogy küldj be, és...
Igen. Mert valahol...
Ezért nagyon irigyellek ám ezért a kitartásodért.
Igen?
Igen, igen. Mégse vagy te annyira kis hitű akkor meg...
De látod, hogy mindig kell azért valami, kell valami fenékberugás, vagy kell valami löket, tudod, ami...
Kell, hogy
ami,
valaki biztassa.
Lehet, hogy nekem magamtól eszembe nem jutott volna. Úgyhogy igen.
És, 400 és dalból így, 40 jutott be, hát ez nagyon nagy dolog
ez,
szerintem.
Igen, igen, igen. És főleg azért, mert hát nem vagyok egy trendi pasas már azért. És nem csinálok trendi zenét, meg ehhez ragaszkodom is szerintem, hogy hát meg nem lenne az hiteles, hogy nem lenne önazonos, hogyha én most ilyen elektronikus vagy egyáltalán abban a műfajban, meg nem is lennék jó, meg nem is, lehet, hogy nem is tudnék olyat csinálni. De hát látod, most nem tudom, honnan kezdtük.
2018-ban én azt
akarom
most kérdezni.
Ja, hogy igen. Micsoda megtiszteltetés volt, igen, itt is, hogy a 400-ból beválasztottak.
A 400-ból 40 az most van,
az
akkor
most van.
300-ból 30 volt. Látod, hogy készültem?
Igen. Igen.
Annyira készültem, hogy most játszunk egyet, jó?
Jó.
Ki mondta az akkor versenyben levő dalodról, a Zöld Májusról, hogy minőségi történet?
Fridays.
És ez nagyon emlékszel, úgy látom.
Fridays keveset szólt, és aztán amikor szólt, akkor nagyon, nagyon, nagyon jól esett az ő vállon veregetése. Ő azért nagy dolgokat élt meg. Tehát ő azért nagy... Igen.
Volt még egy zsűri, aki nagyon szeretett téged, vagyis mindegyik szeretett, szerintem.
Igen, akkor igen.
A Eszki volt, Zsolt, 3 percen keresztül tapostad a szívemet.
Ah, Misi, Mező Misi. És nagy franc volt, mert amikor kezdte, hogy 3, tartott egy kis szünetet, és én azt hittem, hogy 3 pontot ad. Mondom, hát ez annyira nem jó, mert itt azért 3 pont, az nagyon gáz. És akkor folytotta, és hát... Tudod, az egy nagyon jó, nagyon jó. Hát azt el sem tudom mondani, tehát azt nem tudom elmondani, és nyilván ott volt a színház embere is, Sel Judit.
Aki mit mondott, én tudom, vigyázz. Na, nem jut eszedbe így már. Fantasztikus szintre juttattatok el engem, egy szuper produkció lett belőle.
Milyen érdekes, de nem, milyen érdekes, mert egy könnyű kis dal volt, hogy egy szuper produkció, jaj, mert... Ez érdekes volt.
És amivel én még nagyon, de nagyon egyetértettem, most már könnyű kitalálni a negyedik zsűritag, Bot Miklós. Igen. Mondta, a személyed megtölti, atmoszférát varázsol a dalhoz. Ez szerintem annyira mindent elmondó kritika.
Igen. És látod, egyébként, amit megjegyeztem, Miki azzal kezdte szerintem, hogy olyan, mintha kinyitottak volna egy ablakot a stúdióban. És aztán lásd csodát, itt 3 évvel rá megszületik egy dal, ami arról szól, hogy kinyitjuk az ablakot, és beengedjük a múzsát. Persze ebben nincs tudatosság, mert nem terveztem, de...
Ugye most 21-ben a Befúj című dallal indulsz a dal versenyén. Megnéztem a kínai horoszkópodat is, én ilyen horoszkópmániás vagyok.
Na.
Mi vagy a kínai horoszkóp,
hát
szerinted
tudom.
Tudod? Kakas vagy. Ezt most már jegyezd meg, mert mindig kakas leszel náluk.
Kakas. Látod, kakas, a francia igen. Kakas. Látod?
És azt írja rólad, hogy oroszlán szívű túlélő. Összetett és gyönyörű lelke van. Erődöt épít maga köré, de ha egyszer elnyered bizalmát, ő lesz leghűségesebb barátod.
Hú.
Az intelligenciája és ereje olyan kombináció, amivel minden harcot megnyer. Kívánjuk, hogy ez így legyen. A Pannonvár Színház az biztos, hogy egy csapatként fog szurkolni neked, és szorítunk.
Ó, nagyon köszönöm.
Köszönöm, hogy eljöttél, Zsolt. Itt most próbáltam inkább ilyen emberi kérdéseket feltenni neked, mint szakmait, mert hogy így is ismerjünk téged.
Nagyon köszönöm.
A zenei munkásságodat meg mindenki hallgassa a YouTube-on.
Hát igen, még sokat beszélgessünk.
Köszönöm hogy itt voltál, én is.
Mert minden éjjel ördögi táncot jár neked, s te naivan elhiszed, hogy ő az embered. Évek óta, mint a múzsa, a válladra ül, s egy fülbe mászó édes dalt fütyül.
Kedves hallgatóink! A Pannonvár Színház első podcast adását hallották. Tartsanak velünk legközelebb is!
együttműködő partnerünk a Veszprémi Best Buy.